Ez itt a halottnak a kócs, a Bán Andrása! Garantált világmegváltás kb. Egy órában.
Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! Ez itt a halottnak a kócs legújabb adása, amiben egy régi vendéggel fogok beszélgetni, Anitával, aki másfél évvel ezelőtt 3 gyerekkel és a férjével Norvégiába költözött. Nagyon sok közös pontunk van, mert azért a norvég és a svéd kultúra nem annyira különbözik egymástól, és az a megélés, ami Anitának van a kiköltözés kapcsán, a magyarsága kapcsán, meg ami nekem van, az rengeteg közös pontot tartalmaz, és nagyon jól tudtam vele beszélgetni. Ráadásul én azért is szeretek vele erről a témáról beszélni, mert nagyon tudatosan, nagyon átgondoltan áll hozzá a saját élete dolgaihoz, és mindig olyan bölcs következtetéseket von le, meg mindig tudok tőle valamit tanulni, úgyhogy én nagyon élveztem ezt a beszélgetést, remélem te is fogod. És mielőtt elkezdjük, csak gyorsan szeretnélek emlékeztetni arra, hogy a Halottnak a kócs az nem csak egy podcast, hanem van egy blogja is, ami ráadásul rengeteg vendégposztot tartalmaz. És szeretnélek téged is invitálni oda, hogyha van egy történeted, ami kiégéssel, felépüléssel kapcsolatos, vagy csak megvilágosodtál a munka világával kapcsolatban, és ezt frappánsan meg tudod írni, akár név nélkül, akkor kérlek a halottnak a coach.blog/contact, ugye kontakt oldalon keresztül írjál nekem, és én ezt nagyon meg fogom köszönni, meg szerintem az olvasók is. Ha szeretnéd a munkámat támogatni, akkor a Patreon oldalon megtalálod a halottnak a kócst. Ha szeretnél egy jó támogató online közösséghez tartozni, akkor csatlakozz a halottnak a kócs podcast közösség zárt Facebook csoportjához, illetve lehetőség van még arra is, hogy feliratkozzál a HAC hírlevélre, amiben hetente, általában pénteken összefoglalom, hogy mi az, ami történt a halottnak a kócs házatáján, mi történik a kulisszák mögött, mi az, ami engem inspirál, és ezt megosztom veletek rendszeresen, úgyhogy arra is föl lehet iratkozni. A linkjét megtalálod a halottnak a kócs.blog weboldalon. Most pedig kezdjünk. Kedves hallgatók, fogadjátok a mai vendégemet, Úr Anita kócsot, az Öröm Terv blog szerzőjét sok szeretettel. Szia Anita!
Szia András, és sziasztok hallgatók!
Mi utoljára szerintem 2019 nyarán beszélgettünk, talán a Ludovika kertben.
Most Orci kertben. És piknikeztünk, egy piknik takarón ültünk, sütött a nap, csiripeltek a madarak, kiránduló gyerekek jöttek, valami bambit ittunk, heverésztünk és beszélgettünk, egy másik világ volt. Igen. Most az úgy tűnik, mintha egy egészen más időszámítás lett volna.
Ehhez képest te most hol ülsz?
Bergen mellett, Norvégiában, egy szigeten, Sutrának hívják a szigetet, és ott egy pici településen, Koltvejt, a település neve, hát mondjuk olyan 500-an laknak itt körülbelül.
Én meg ugye Stockholmban ülök szokás szerint, és interurbán beszélgetünk, ahogy ezt régen mondtál. A korábbi beszélgetésünket, ha valaki még nem hallott, az a 26. halottnak a coach epizód volt, az a cím, hogy így költöz külföldre, Norvég. És én azt nagyon élveztem, azt a beszélgetést, mert Anita, te ugye hát szakember vagy, coach vagy, segítesz másoknak, nagyon régóta ezzel foglalkoztál, és annyira látszott ez abban a beszélgetésünkben, amikor te még csak készültél a Norvégiába költözésre, hogy te mennyire tudatosan próbálsz hozzáállni ehhez az óriási változáshoz a te és a családod életében. És én most azért is akartam veled beszélni így, hát jó másfél, majdnem 2 év után, hogy egy kis follow-upot csináljak, hogy mégis hogy sikerült a tervedet eddig megvalósítani. Hogy érzed magad Norvégiába? Mesélj egy picit az életetekről, hogy néz ki most az élet?
Köszönöm a kérdést. Alapvetően jól vagyunk, tehát hogyha egy ilyen rövid választ kell mondani, akkor szerintem jól vagyunk, meg jók a megküzdési stratégiáink, és hogyha pedig hosszabban akarom mondani, akkor rendkívül összetett a kép, és dinamikusan változó, hogy mikor érzem azt, hogy ez jó döntés volt, meg nagyon jó itt nekünk, máskor meg azt érzem, hogy ez rohadt nehéz, és nem akarom, és szaladnék haza. Tehát, hogy ez egy dinamikusan változó dolog még mindig, és én azt hittem, hogy ez korábban le fog csengeni. Tehát, hogy ezek a változó érzések, gondolatok, és nem annyira kiegyensúlyozott érzés, az úgy hamarabb le fog csengeni. Ehhez képest még most is vet bennem ez heves hullámokat, tehát ez mondjuk egy meglepetés, és más, mint amire számítottam, hogy ez az ország elhagyós, kiköltözős dolog nekem nem olyan egyszerű, mint gondoltam. De azt gondoltam, hogy egy év után már túl leszünk a nehézségeken, és akkor hurrá, de jó lesz. És van benne egy csomó nagyon jó rész, amiért nagyon örülök, hogy itt vagyunk, és még mindig vannak olyan nehézségek, amik hullámokat vetnek bennem.
Csak a hallgatóknak mondjuk már meg ezt, mert szerintem ez fontos adalék, hogy azért már nem a 20-as éveidben jársz, igaz?
Igen. És azért... Igen, tehát én már 44 vagyok, ami persze nyilván nem egy öreg kor, de nem 20-as éveimben járok, és 3 gyerekkel költöztünk, tehát ugye a férjem, én és 3 kicsi gyerek, ami azt gondolom egy kicsit más szituáció, mint amikor az ember egyetem után így fogja magát, és nekivág, hogy ide világ, kaland, bármi is lesz, tök jó lesz, majd legfeljebb mosogatok. Tehát, hogy így ez azt gondolom, hogy egy kicsit más helyzet volt, és a jelenleg életünk az úgy néz ki, hogy eleve a férjem munkája miatt jöttünk ki, tehát, hogy ő kapott itt munkát, Bergenben dolgozik, a helyi egyetemen tanít, és emiatt jöttünk, mert ő kapott egy állást. Én pedig úgy jöttem, hogy az elején segítek a gyerekek beilleszkedésében, és utána majd megpróbálok én is valamilyen állást keresni. Ebben most ott tartok, hogy tavaly szeptembertől kapok egy, hát nevezzük ösztöndíjnak, ami egy ilyen helyi önkormányzat által adott ösztöndíj, amit megpályáztam, és az a program neve, hogy Jobb Sanszen, tehát esély a munkára, és ez kifejezetten nőknek szól, olyan nőknek, akiknek bevándorló háttere van, a férjük dolgozik, és ők még nem dolgoznak, de szeretnének dolgozni. Tehát egy segítő-támogató program, teljesen beleillettem ebbe a képbe, úgyhogy meg is kaptam az ösztöndíjat, és júniusig tart még, heti 3 napot kapok nyelvtanfolyamot ingyenesen, egész naposat, és heti 2 napon pedig úgynevezett munkagyakorlaton van, amit kicsit nehéz volt találni itt az első időkben, mert itt is éppen a második hulláma volt felfutóban ősszel a koronavírus járványnak, és senki nem akart ilyen gyakorlatra fogadni, de aztán végül sikerült találni, nem pont olyat, amit elsőre akartunk. Egy oviban dolgoztam asszisztensként 4 hónapot, és most pedig egy iskolában vagyok egy 3-4 hete, a helyi általános iskolában, és itt is asszisztensként dolgozom elsősökkel, kis elsősökkel, és ez lesz nyárig. Azt nagyon hamar felmértem, hogy nem tudok itt mit kezdeni az eddigi coach tapasztalatommal. Vidéken élünk egy pici szigeten, és így értelmezhetetlen ez a dolog, tehát ez így nem működik munkaszintjén, hogy ezzel itt most valamit kezdjek, úgyhogy a nyelvtudásom az még most a középhaladó szinten van. Azt tudtam, hogy nem akarok online dolgot csinálni, mert nem akarok, mert valóságosat akartam, tehát akartam itt kapcsolódni a helyi társadalomhoz, a helyi munkakörnyezethez, emberekhez, és nem akartam online dolgot csinálni, tehát innentől kezdve ez az egyetlen út volt, hogy az előző végzettségemet, meg előző munkatapasztalatomat hoztam előtérbe. Tanárként dolgoztam 10 évig Magyarországon, és tanári végzettségem van, tehát ezzel kezdtünk itt valamit, és ez tök jó volt, mindenki örült is neki, tanárhiány van Norvégiában, és be is adtam elismertetésre a magyar papírjaimat, és meg is kaptam viszonylag gyorsan, tehát én most itt végzettségemnek megfelelően akár tanárként is dolgozhatnék, ha a nyelvtudásom megfelelő lenne ehhez, és még nem megfelelő. de az asszisztensi pozíciók azok valószínűleg már jól elérhetőek nekem is. Tehát ez lett a választás, hogy akkor legyen most megint ez az iskola és tanítás és gyerekek dolog, és képzeld el, meglepő módon jó. Vagy hát így tetszik. Tehát, hogy azért hagytam ott annak idején, mert kiégtem benne, és nem volt jó, és már elég volt 10 év után, és utána következett néhány év tanulás, tapasztalatszerzés, különböző terepeken, és utána jött a coaching munka. Tehát az eredeti ok az volt, hogy ott hagytam a tanítást, hogy kiégtem. És akkor most rá 10-valahány évre, igen, nagyjából, egy 10 évvel később, most, amikor gyerekközösségekbe kerültem, jól érzem magam. Mondjuk nem végzem felelősségteljes munkát, de hogy jó volt lenni.
Figyelj, Anita, hogy 10 évvel ezelőtt mik voltak azok a stresszorok, mik voltak azok a tényezők, amik miatt szerinted te kiégtél ebben a tanításban, és most Norvégiában friss bevándorlóként hogyan látod, hogy ezek a stresszorok, amik akkor ott voltak Magyarországon, azok most nincsenek ott, vagy ott vannak, de te más vagy már, is másképp kezeled, vagy a kettő kombinációja?
Hát szerintem összetett a dolog. Annak idején a kiégés fő oka szerintem az idő volt. Tehát egyszerűen az már sok idő volt egyszerre egy típusú munkában. A másik ok a rendszer hiányosságok, amik a magyar oktatást jellemzik, pedig én akkor egy magániskolában, egy menő magániskolában tanítottam, de még azt sem tudta ellensúlyozni a magyar oktatási rendszer alapvető hibáit és hiányosságait. Például azt, hogy erőforrás hiány van, és hogy mondjuk egy tanár van egy osztállyal, itt pedig 2 tanár van jelen egy osztállyal, plusz még asszisztensek. Tehát, hogy az erőforrás hiány miatt leterhelt az ember, ez volt szerintem a fő ok, amiért ott akkor kiégtem, és már nehezen tudtam motiválni magam. Azt éreztem, hogy szakmailag elég jó vagyok, de már nincs kedvem tovább fejlődni, és nincs is kedvem tovább csinálni. És most megint az időtényező segített. Tehát az, hogy 10 éve nem voltam gyerekközösség közelébe, kivéve a saját gyerekeimet a nappaliba, akik felérnek néha egy zajungó osztálya természetesen. Igen, tehát, de ezt mindenki igyezi a saját gyerekéről.
Van ez a mondás, hogy én nagyon szeretem a gyerekemet, este 9-ig aztán utána.
Pontosan, tehát betakargatni, miután elhaludt, és nézni, hogy mosolyog el, mert van az, igen. Na, de az, hogy nem voltam professzionálisan gyerekek közelében, és valószínűleg nem véletlenül választottam ezt a szakmát, tehát hogy nekem ez való, meg szerettem is hosszú évekig, és most, hogy eltelt ennyi idő, egyszerűen otthonos érzés, jó érzés újra visszamenni a gyerekek közelébe, tehát minthogyha az a klasszikus mondás, hogy az idő mindenen segít, egy kicsit itt is segít, tehát hogy előjöttek az eredeti érzéseim, hogy én ezt szeretem, meg szeretek velük lenni, és a stresszforrásnak a hiánya is segít abban, hogy ez jól menjen, tehát nincs felelősségteljes munkám, tehát nem nekem kell vinni egy osztálynak a tanítását, csak asszisztensként segítek, és ez eléggé olyan munka, ami azt gondolom, hogy nem nagyon stresszes, de mégis gyerekek között vagyok.
Most itt egy csomó irányba el tudnám vinni a beszélgetést, de hogy még egy picit ennél a kultúrsoknál szeretnék elidőzni, hogy először is mennyire kultúrsok neked az, hogy a magyar oktatási rendszer után betekintést nyersz a Norvégba, és utána meg, hogy egyébként mi okozott kultúrsokkot, amikor kiköltöztél Norvégiába.
Folyton vannak kultúrsokkok. Tehát, hogy ez nem olyan volt, hogy most akkor az első 3 hétben van kultúrsok, és aztán elvágták, mert tök jó, és már minden ilyen megy rendes kerékvágásban. Állandó rácsodálkozásaim vannak, vagy azért, mert sokkal jobban tetszik valami, mint amit én megszoktam, vagy azért, mert nekem nagyon furcsa, és azt gondolom, hogy ez hülyeség, és nem akarom.
Példákat.
Alapvetően mindenki nagyon nyugodt, ez nagyon tetszik. Soha senki nem rohan sehová, senki nem siet semmivel. Én még nem láttam kapkodó, siető, stresszes norvégot, tényleg nem. De lehet, hogy a tőzsdén látnál, vagy nem tudom, tehát biztos vannak olyan emberek, meg vannak olyan helyek, de de nagyon nem jellemző, nem is elvárt, tehát mindenki mindent csinálhat lassan, szabad hibázni, mindenki rohadt sokat hibázik, nincs semmi baj, majd akkor újra kezdi. Rosszul mondta, rosszul csinálta, nem ment oda, máshova ment, nem baj. Semmi baj, tehát ez nekem nagyon furcsa, és jó, tehát hogy ez az, ami így tök jó, hogy így nem kell ezen aggódni, hogy jaj, valamit elrontottam, béna vagyok. Nem baj, semmi baj, nem baj, csináld újra. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon megengedő, nagyon, nagyon nyugodt, nagyon laza légkör. Ami például nem tetszik, és ez valószínűleg jön az én magyar szocializációmból, hogy nincsenek igazi visszajelzések. Nem szereti az emberek többsége a konfliktust, úgy veszem észre, és ugyan egy visszajelzés nem konfliktus, de hogyha megfogalmazol kritikát, vagy hiányosságot, akkor ugye abból lehet valami kellemetlenség, rossz érzés, és ezt senki nem akarja. Tehát ebben nem mennek bele, csak pozitív visszajelzést adnak, de az sem specifikus. Tehát soha nem a munkádra vonatkozik, hanem arra, hogy minden rendben, nagyon ügyes vagy, nagyon, nagyon rendben van, amit csinálsz. És amikor így kérdezem, hogy, és, hogy így mit csinálhatnék másképp, semmit, minden jó, amit csinálsz. Mindig ezt kapom vissza, és ez nekem nem jó. Nekem ez nem oké. Akkor ettől elbizonytalanodom, hogy én szeretnék fejlődni, és gyakorlatilag soha nem segítenek semmiben, hogy így miben tudnék jobb lenni. Nem kapok az iskolában sem specifikus feladatokat. Hiába kértem, ó, csak figyelj, és ahol tudsz, ott segítsél. És akkor nyilván figyelek, és ahol tudok, segítek. De hogy nincs egy különösebb terve ebben, hogy engem mint erőforrást használjanak. És ezt én így szeretném, tehát ennél struktúráltabb vagyok, de ez itt nagyon nincs benne a munkakultúrában, vagy bizonyos helyeken biztos benne van, tehát nyilván vannak olyan munkahelyek, ahol nagyon struktúráltak az emberek, de hogy alapvetően csak úgy, hát úgy legyünk jól. Úgy csináljuk úgy a dolgokat úgy nagyjából jól, és akkor minden rendben van, nincs itt semmi baj.
Uh-huh. Nagyon rímel ez egyébként a Svédországban tapasztalt kultúrára. Én ezt mindig úgy fogalmaztam meg, hogy nem is, hogy a konfliktust kerülik, hanem hogy még a konfrontációnak az árnyékától is nagyon-nagyon igen, messze szaladnak. Tehát akkor is, hogyha egy svéd iszonyatosan elégedetlen, iszonyatosan kiakad valakinek a adott viselkedésén, a maximum, amit bevállal, az, hogy névtelenül egy A4-es papírra kinyomtat egy levelet, és azt vagy kiragasztja itt az utcán a kutyaszar fölé, ahova rendszeresen oda szarik valakinek a kutyája, vagy bedobja a postaládába, vagy kirakják a fali újságra, de nem is tudod, hogy kitől jön, és hát az biztos, hogy nem szemtől szembe, és azért ez nekünk magyaroknak eléggé, hogy is mondjam, kultúra idegen, nem?
Igen, és tehát, hogy nem, a visszajelzések szerintem segítenek abban, hogy formálódjál. Tehát így ez sokkal hosszabb munka, amíg így próbálom magamtól kitalálni, hogy tényleg hol találhatnék olyan területet, amiben fejlődöm, mi az, amit így nem úgy csinálok, ahogyan jó nekik. Tehát sokkal egyszerűbb lenne, hogyha erről beszélgetnénk. És az általános pozitív, mosolygós visszajelzések a tipikusak, de semmi specifikus. És viszonylag szűkszavúak. Tehát, hogy ez is furcsa nekem, hogy így hiányzik ez a munkahelyi beszélgetés, amikor csak úgy dumálunk, hanem minden olyan nagyon rövidre fogott, kedves, mosolygós, de úgy nem dumálnak túl sokat a dolgokról, egymással sem. Tehát ez nem csak nekem, mint bevándorlónak szól, hanem ahogyan egymással beszélnek kollégák. Az, ami pozitív kultúrsok, hogy sokkal jobbak itt a feltételek az oktatásban, tehát hogy sokkal-sokkal nyugisabb az egész, tehát ugyanígy az oktatásra is igaz. A negyedikes fiam például most kezdték el a kézírást, a folyóírást tanulni, negyedik általános iskolába. Otthon ezt tudod, hogy már karácsonyra hajtják a gyereket, hogy tessék olvasni, írni első osztályban. Tehát ehhez képest ez sokkal nyugodtabb a gyerekeknek, nagyon jók a technikai feltételeik, nagyon jók az emberi erőforrás feltételeik, tehát ez sokkal-sokkal jobb rendszer, azt látom. Tehát ez egy pozitívum, sokkal jobb így gyerekként felnőni, és az iskola rendszerbe bekerülni, és végigmenni rajta. Nincsen osztályozás, 7. osztályig, 7 osztályos az általános iskola, és nincsen osztályzás, és olyan sincs, hogy megbukik valaki. Tehát mindenki mindig tovább megy a következő osztályba, a saját szintjének megfelelően fejlesztik tovább, integrálják az eltérő fejlődési igényű gyerekeket, ez is egyértelmű, majd, hogy mindenki jár az általános iskolába.
Erről lehet beszélni, ugye, hogy te ebben érintett vagy, ha jól tudom, mert igen, a középső gyermek
nálatok. Igen, a középső gyermekem autizmussal él, és ő is most kezdte az első osztályt itt Norvégiában, és ügyesen boldogul, és kap segítséget az iskolában. Tehát ez is egyértelmű volt, hogy ő oda jár, és segítik. Tehát nagyon sokfélék az osztályok, sokféle gyerekek vannak együtt, és ezt itt előnyként és értékként kezelik, és azt gondolom, hogy ez nagyon egybevág az én értékrendemmel, hogy tök jó, ha sokfélét látsz.
Ott nálatok, ahol ti laktok, meg ahol te dolgozol suliban, mennyire vegyes a nemzetiségi összetétel?
Vegyes, nagyon
de
vegyes
mennyire?
Itt
hány
is.
Százalék mondjuk a benszülött?
Ezt nagyon nehéz ugye megállapítani, és erről a norvégok sem beszélnek, tehát erről nem szabad beszélni, mert hogy nem, tehát attól, hogy mondjuk fekete bőre van egy gyereknek, nem tudod, hogy ő örökbefogadott gyerek, vagy eleve norvég állampolgárságúak már régóta, és úgy született gyerekük, tehát hogy ezt így nagyon nehéz megállapítani, és így ezt soha senki nem is kutatja, nem is szabad, tehát mint hogyha nem szabad erről beszélni, tehát nem szabad kérdezni.
De így szabad.
Itt szabad, de ez csak tippelgetés, tehát hogy ezt így nem tudom megállapítani, sokszínűek, tehát bőrszínre, nyelvhasználatra, szokásokra nézve nagyon sokszínűek a gyerekek, tehát én azt mondom, hogy körülbelül mondjuk 60%, aki olyan igazi, tehát igen, nagyon nehéz, igen, de hogy ez ugye előítélet, mert nem tudod ki az, hogy norvég, és mondjuk 40%, akinek van valamilyen eltérő háttere, bevándorló háttere feltételezhetőek, de ezt tényleg nehéz így megállapítani, és hogyha már valaki tudod, mondjuk óvodába ide járt Norvégiába, akkor szuperül beszél már egy gyerek, az én 4 éves óvisom is szuperül beszél, tehát hogy mondjuk nyelvhasználat alapján nem feltétlenül állapítod meg, hogy ki norvég, ki nem.
Hát meg ugye név alapján sem, mert lehet, hogy már a harmadik generációs.
Igen, pontosan. Mindenesetre sokszínű, tehát hogy azt így minden sztereotípia nélkül lehet mondani, hogy nagyon sokszínűek az osztályok. Eltérő képességű gyerekek, bevándorló hátterű gyerekek, azért menekültek is előfordulnak, ami meg még egy traumatizált dolog, de hogy alapvetően mindenki mindenkivel együttműködik. És ez egy jó tapasztalat a gyerekeknek, azt gondolom, hogy ebben a sokszínűségben nőnek fel, és nem pedig a magyar szegregált oktatási rendszerben, ami én azt gondolom, hogy egyértelműen rossz, tehát abban semmi jót nem tudok találni.
Hát főleg úgy, hogy a gyerekeknek is azért mindenképpen ez egy óriási nagy változás, hogy a megszokott környezetükből egyik napra a másikra ugye bekerülnek egy olyan környezetbe, ahol egy szót nem értenek, nem beszélnek, máshogy viselkednek a gyerekek, azért az nekik is gondolom, hogy is mondjam, segít, hogy azt látják, hogy sokan vagyunk, sokfélék vagyunk, más is beszél más nyelvet. Én nekem például egy nagyon szimpatikus Svédországban, egyrészt csak komment vagy reakció arra, hogy mennyire beszélünk, mennyire nem beszélünk itt a skandináv országokban erről, hogy ki bevándorló, meg ki nem. Itt azért Svédországban olyan statisztikák szoktak lenni, hogy vagy te külföldön születtél, vagy a szüleid külföldön születtek. Azért ezt is szokták számolgatni, hogy mit tudom én, a lakosság összetételében, azt hiszem a Svédországban 25% ilyen, hogy vagy ő, vagy a szülei külföldön születtek, ami azért eléggé jelentős. De hogy például mennyire próbálják elfogadtatni az, hogy különbözőek vagyunk, az, hogy más kulturális hátterünk van, hogy itt például a lányomnál az óvodában is már nagyon jellemző volt, hogy a gyerekek zászlókat festenek, hogy honnan származnak, hogy mindenkinek a saját nyelvén ki volt írva a kapuban, hogy üdvözlet, ugye magyarul a Google Translate-be fogadtatás, de hogy a gyerekeknek ez tök normális, hogy mindenki lehet teljesen más háttérből, és ami nekem itt a legnagyobb sláger az, hogy az általános iskolában a tanterv részeként van ez a Hemspróg, és hogy a gyerekkel, mivel mi otthon magyarul beszélünk, neki minden pénteken jön a magyar tanárnéni, és van magyar órája. és a mellette lévő teremben szerb, és perzsa, és nem tudom micsoda, és hogy ez szerintem annyira science fiction a magyar idézőjelbe vett tolerancia tükrében, hogy ez valami őrület. Nem tudom, hogy Norvégiában is hasonló azért a helyzet.
Megvannak a törvényi elvi feltételei, a gyakorlatban nem ilyen jók szerintem. És szerintem úton vannak ehhez a gondolathoz, én azt látom, hogy most van ebben egy változás, hogy úton vannak ehhez a gondolathoz, hogy kezeljék értékként a többnyelvűségét a gyerekeknek, és hogy ne feltétlenül jó norvégot akarjanak belőle faragni, mert hogy ez volt szerintem az előző 10 években inkább az irány, ami nem egy erőszakosságot jelent, de hogy arra ösztönözték őket, hogy inkább csak a norvég beilleszkedésre, meg norvég nyelvre figyeljenek. Szerintem ebben most van egy váltás, és megvan ugyan a törvényi feltétele, az én nagyobbik fiam is kapott egy fél évig körülbelül egy magyar tanács segítségként, és utána erőforrás hiányra hivatkozva nem kapta meg utána már, pedig a törvényi lehetőség meg lett volna rá. De elfogadják a sokszínűségét, nem mondom, hogy mindig előtérbe helyezik, tehát azt gondolom, hogy többet lehetne őt ösztönözni arra, vagy megerősíteni abban, hogy milyen jó a magyar származása is, de itt mi otthon ezt megtesszük, tehát azt gondolom, én nem feltétlenül várom el a norvég iskola rendszertől ezt. Minden esetre ebben teljes elfogadás van, az biztos, mert most éppen magyar nyelvű segítséget nem kapnak az iskolában, de mivel mi itthon úgyis magyarul beszélünk, tehát azt gondolom, hogy ez elég a nyelv megtartásához.
Figyelj, ez most egy nagyon fontos téma szerintem, ez a magyar identitás, és nem csak a gyerekeknél, hanem nálatok is, nálad is. Mert ugye azért, aki hallotta a korábbi beszélgetésünket, az azért abból szerintem kihallotta, hogy nem feltétlenül voltál te se boldog azzal, hogy mennek a dolgok Magyarországon, sőt, ha jól emlékszem, a férjednek is ugye a szakmájában azért az egy szempont volt, hogy hol tud jobban érvényesülni a magyarországi politikai klíma okán, esetleg Magyarországon vagy külföldön. Tehát azért, ha jól értettem, azért az, ami ma Magyarországon megy, az nektek annyira nem jött be.
Igen, hát semmiképpen nem jött be. Igen.
Próbáltam finoman fogalmazni.
Azóta sem változott a helyzet. Igen, tehát azt mondjuk úgy, hogy értékrendileg én ezt nem szeretem, ami otthon megy, és mivel kevés egyéni lehetőséget látok arra, hogy ez így változzon, ezért azt gondoltam, hogy meg azt gondoltuk, hogy ez fontos lenne megnézni akkor máshol is, hogy hogy megy, és most nem otthon lenni. Tehát, hogy igen, valóban volt oka ez a politikai klíma, ami nekünk nem otthonos.
Figyelj, Anita, hogy nekem, amíg Magyarországon éltem, ösztönösen az jött, hogy valahogy világpolgárként szeretném élni az életem, azzá szeretnék válni, nyitott lenni más kultúrákra, összeszedni azt, amit más kultúrákból tanulok, és abból gyúrni egy olyat, ami az enyém, a sajátom. És nekem az volt a nagyon érdekes tapasztalatom, hogy amikor külföldre költöztem, utána erősödött föl bennem a magyar identitás. Hogy eleve addig nem is gondolkoztam annyit azon, hogy mit jelent nekem ez, hogy magyarnak lenni. De amikor kiköltöztünk, és a gyerekemet szeretném úgy fölnevelni, hogy neki megmaradjanak ezek a magyar gyökerei, akkor is, hogyha ő 4 hónapos volt, amikor Stockholmba költöztünk, akkor kezdtem egyre többet, és talán életemben nem foglalkoztam ezzel ennyit, mint itt Svédországban, hogy nekem mit jelent az, hogy magyarnak lenni. Te hogy éled meg, nálad van valamiféle, hogy is mondjam, ráfókuszálás erre a témára?
Nagyon, nagyon, nagyon erőteljes. 2 fogalom vált el bennem erősen az utóbbi időben, az életszínvonal és az életminőség. És én azt gondoltam mindig, hogy ez a 2 nagyon-nagyon összefügg egymással, gyakorlatilag kéz a kézben járnak, amiben meg is van az az igazság, hogy egy bizonyos szint alatt nem lehet, tehát bizonyos életszínvonal alatt nem lehet jó életminőséget élni. Ez evidencia, ezt mindenki tudja, tehát hogyha akkor a megélhetési gondjaid vannak, hogy ételre se jut, akkor nyilván nem az életminőség a fő kérdésed, hanem az, hogy megszerezd a legalapvetőbb életszínvonalat. Úgy válik el a 2 bennem, hogy itt Norvégiában evidencia, hogy magas életszínvonal van. mindenkinek van egy magyarországihoz képest nagyon stabil, nagyon oké, nagyon rendben levő életszínvonala. Tehát, hogyha egy házaspár bolti eladóként és kukásautósofőrként dolgozik, tök jól élnek belőle, normálisan autójuk van, nyaralni mehetnek.
Februárban Tenerife-n találkozunk.
Igen, velük. Tehát, hogy ez teljesen oké. De az egész társadalom egy viszonylag jó életszínvonalon él.
Bocsánat, de azért mondjuk ki, hogy Norvégia a világ egyik, ha nem a leggazdagabb országa. Tehát azt hiszem Svájc meg Norvégia.
Igen, és a legdrágábbak között is benne van a top 3-ban, tehát minden nagyon drága is ehhez képest, de nagyon magas az életszínvonal, igen, így van. Tehát, hogy ez egyértelmű, hogy itt mindenki jó életszínvonalon él. Ez önmagában viszont még nem biztos, hogy hoz egy jó életminőséget. És én azt érzem, hogy az én életminőségemben egy csomó olyan tényező játszik közre, aminek nincs köze az életszínvonalhoz, és ez itt értékelődött fel. Például, ami semmiképpen nem számszerűsíthető, vagy nem köthető semmiféle jóléti, mármint hogy pénzügyi jóléti dologhoz, az a nyelvhasználat. Én rájöttem, hogy nekem iszonyú fontos, hogy a magyar nyelvet, az anyanyelvemet tudjam használni, és most ugye az van, hogy csak családi körben tudom használni, ami egy korlátozott használati mód. És a munkában, vagy bármilyen más élethelyzetben pedig norvégul kommunikálok, amiben még meglehetősen esetlen vagyok, és hiányos a nyelvtudásom. És ez igenis visszahat az önértékelésemre, tehát ilyen bénának érzem magam. Nem tudok mélységekbe belemenni. Nekem ez nehéz.
Bocsánat, azért mosolygok, mert amikor készültem erre a beszélgetésre, írtam egy pár kérdést magamnak. Figyelj, szó szerint, hogy megy a nyelv, milyen érzés bénának lenni neked, aki az önkifejezéséből él? Ezt írtam le.
Nagyon nehéz válasz, nagyon nehéz. És próbálom mindig érzékelni a fejlődést, és így megnyugtatni magam, hogy tök jó úton vagyok, és amikor meg is nyugszom, mert szerintem jó úton vagyok. Tényleg egyre többet tudok elmondani, egyre bátrabb, egyre ügyesebb vagyok, egyre jobban feltalálom magam, de ez fényévekre van attól a finomságtól, amit én az anyanyelvemen tudok csinálni. És azt gondolom, hogyha reális vagyok, még mondjuk 5-6 év. 5-6 év, mire valóban könnyedén, és talán már mélységekben tudok beszélni norvégul. És egyrészt ez nem sok, tehát hogyha az egész életet nézzük, akkor biztosan nem sok, de közben nekem még van mondjuk 5-6 évem, amikor ez egy erőfeszítést jelent, és azt a fajta könnyed önkifejezést, amit magyarul meg tudok tenni, az el van vágva, az nincs meg nekem, az hiányzik. Tehát, hogy ez így az életminőségemben egy nagy kihívás, erre jöttem rá. Valami nagy hiányérzet.
És ez ugye a magyarsághoz is kapcsolódik, ahonnan indítottam ezt a kérdést.
Igen, az életidáshoz, ez nekem nagyon fontos, és semmilyen módon nem köthető az életszínvonalhoz, viszont az életminőségem értékelésében egy nagyon-nagyon nagy szelet, hogy így tudok-e magyarul beszélni, meg a magyar dolgokhoz kapcsolódni.
És én azt gondolom, hogy itt nem csak a nyelv használatról van szó, hanem ugye a nyelv azért az a kultúrának valami fajta járműve, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt hülyén magyarul, hogy van például egy pszichiáter barátom, aki most már több mint 10 éve él Skandináviában, és ugye vannak ezek az orvos elhappoló programok, ahol megkapod a szerződést egy skandináv kórházba mondjuk, elkezded kapni a teljes orvosi fizetésedet, de az első fél évben téged és a családodat 100%-os időben kiképeznek arra, hogy beszéld a nyelvet. És neki volt egy fél év ilyen intenzív tanfolyam, hogy megtanuljon dánul, és akkor utána kint már pszichiáterként, terapeutaként dánul kezdte a munkáját. És most már ezt több mint 10 évet csinálja, tök sikeres, tök jól megy neki, nagyon jól tudja a nyelvet, de most mostanában elkezdett magyar kliensekkel is dolgozni, és pont a múltkor beszélgettünk erről, hogy mondja, hogy valahogy a magyarokkal annyival könnyebben megy a munka. És hogy ez nem feltétlenül csak a nyelvi nehézség miatt, mert szerintem neki már nincs nyelvi nehézsége, hanem hogy egyszerűen a kultúrához mennyivel jobban tudsz kapcsolódni magyar a magyarhoz, kelet-európai a kelet-európaihoz, és hogy mennyire nehéz mondjuk megérteni egy norvég, egy dán, egy svédnek a nyűgét, vagy problémáját, onnan nézve, ahonnan mi jöttünk, akármilyen régóta élek, mondjuk Svédországban, vagy itt Skandináviában, érted? Ez egy nagyon nagy különbség, ami most így a nyelven keresztül érzékez, de szerintem ez sokkal mélyebbre megy.
Persze, ez egy kulturális tapasztalat is, tehát hogy a nyelv nem önmagában csak egy eszköz, ami a kommunikációt segíti, hanem az identitásod, meg a kultúraérzeted, meg a kultúra közvetítésednek az egyik legfontosabb része. Tehát hogy ezt az érzelmek megérésének, kifejezésnek, tehát hogy ez egy sokkal több mindenről szól, és hogy ebben nekem van hiányérzetem. Tehát, hogy ez igenis az időnkénti diszkomfort érzeteimhez azért erősen hozzájárul, hogy szeretnék mindig magyarul beszélni, tehát van egy ilyen vágya, de nyilván nem lehet. És közben tudom, hogy fejlődök ezzel az új nyelvvel sajátítással, tehát, hogy most nagyon jól védem az agyam az öregkori elbutulástól, mert éppen nagyon használatban van, hogy bejárasson új idegpályákat és elsajátítson új dolgokat. És ilyenkor mindig megveregetem a vállam, hogy de ügyes vagyok, de hogy azért van egy ilyen lelki vágyam, hogy aj, annyira jó lenne, hogy akkor így mindent lehessen abban a mélységben csinálni nyelvileg, és egyszerűen jobb vagyok szakmailag is, tudod? Tehát, hogy azt érzem, hogy ugyan most a coaching munka szüneteltetve van, tehát, hogy azt semmiképpen nem tudom megtapasztalni, hogy az milyen lenne norvégul, de hát azt nem is tudnám norvégul még. De hogy az iskolában is, tehát nagyon egyszerű helyzetekben egyszerűen azt tudom, hogy ha most ezt magyarul tudnám kezelni, akkor sokkal ügyesebb lennék szakmailag is, tehát nem csak nyelvileg elmondva valamit, hanem egyszerűen ügyesebben kezelnék egy helyzetet, hogyha nagyon fluensen, könnyedén beszélném a nyelvet.
Nyilván mindenkinek más, és nincsen olyan, hogy na, ezt a receptet, ha lefőzi mindenki, akkor finomat fog enni, de hogy hosszú-hosszú évek tapasztalata alapján azt mondják az okosok, és ezt egy picit én is osztom, hogy amikor külföldre költözik az ember, akkor érdemes egy olyan barátportfóliót, vagy embermixet kialakítani magunk körül, amiben egyharmad részt ott vannak a benszülöttek, egyharmad részt bevándorlók, akik hasonló helyzetben vannak, mint mi, és egyharmad részt magyarok, akikkel megvan ez a fajta kapcsolódás. És nekem például az első 7 évben az volt a, és ezt most el lehet ítélni nyugodtan, kedves hallgatók, de hogy nekem az első 7 évben az volt főleg a hozzáállásom, hogy azért kerültem a magyarokat. Hogy rossz tapasztalatom volt, hogy nem láttam azt, hogy ugyan nagyon segítenék egymást külföldön, meg eleve én Magyarországon is úgymond válogatós voltam a barátaimban, most azért, mert valaki ugyanazt a nyelvet beszéli, mint én, az még nem elég kapcsolódási pont ahhoz, hogy én vele barátkozzak. Főleg egy kisebb, ugye poolból lehet itt meríteni Stockholmban. Tehát én az első 7 évben nagyjából kerültem a magyarok társaságát. És az utolsó 2 évben lett az, hogy bejött néhány közeli magyar barát, és hogy olyan látványosan megdobta ez az életem minőségét, annyira élvezem azt, hogy például amikor segítek a barátaimnak költözködni, és teli szájjal röhögve hangosan magyarul tudunk káromkodni a lépcsőházba, amikor lejtjük a bútort, hogy ez valami olyan energiákat szabadít föl belőlem, amit egyszerűen leírni nem tudok. Tehát, hogy érdemes összeállítani egy ilyen mixet, amiben vannak magyar barátok is, hogyha lehet ez a tipp. Nem tudom, hogy nektek ez egyelőre
megvan. Igen, nekünk egyelőre még csak magyar barátok vannak, tehát hogy még a másik kettő hiányzik. Mert én úgy voltam vele, hogy keressünk először itt kapcsolódásokat magyarul, és volt, ami véletlenül jött, volt, amit kerestünk, és úgy jött, de vannak magyar kapcsolataink. Most így ezekben a koronavírusos időkben elég nehéz a rendszeres összejövetelt vagy találkozást megoldani, de igyekszünk fenntartani magyar kapcsolatokat itt helyben. És a másik kettő még hiányzik. Tehát nekünk meg még ez, amire azt gondolom, hogy még a következő években tök jó lenne jobban ismerkedni norvégokkal. Mondjuk az adott, hogy a nyelvtanfolyamról én jóban vagyok néhány emberrel, honnan jönnek, igen, akiknek a világ minden tájáról jöttek, de összejárni még nem járunk össze velük, tehát hogy ezt azért még barátságnak nem nevezném.
Egyébként így a benszülöttekkel való barátkozásban nagyon sokat segítenek a iskoláskorú gyerekek, vagy az óvis gyerekeink. Tehát, hogy nekünk a legtöbb svéd barátunk az úgy jött, hogy Emily összebarátkozott valakivel, és akkor a szülők is szimpatikusak voltak, és elkezdtünk így gyerekek révén összejárni, aztán meg már kialakultak ilyen kapcsolatok.
Igen, valószínűleg ez lesz az út itt is majd, és a gyerekeim is szerintem úton vannak ehhez, hogy szerezzenek norvég barátokat, de ez nekik is még kihívást okoz. Úgyhogy ez is úton van. Tehát a gyerekek nagyon hasonló dolgokkal szembesülnek, mint amikkel a szülők. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy ó, a gyerekek nagyon könnyen veszik ezt a külföldre költözést, pikpak, beilleszkednek, megtanulják a nyelvet, nem feltétlenül értek vele egyet. Biztos van olyan gyerek, aki néhány hónap múlva már teljesen flottul mozog egy idegen környezetben, nyelvileg és szociálisan is, de azt gondolom, hogy ez a gyerekeknek ugyanolyan sok és ugyanolyan út, ami nem tudni, hogy pont meddig tart. Tehát van olyan gyerek biztos, aki 3 hónap után már tök jól működik, és fel se veszi, és van, akinek ez évekig tart, amíg ezen az úton végigmegy, és egyébként szülőként ezt nehéz kísérni. Tehát én azt gondolom, hogy sokszor elbizonytalanodom, hogy van-e jogom ehhez, hogy így ilyen nehézségeknek teszem ki, mert hogy otthon mennyivel flottabbul menne ez a dolog, mennyire evidens lenne, hogy az otthoni környezetben, ahogy mindenki csinálja, úgy csinálnánk mi is. Itt viszont vannak kihívások, nehézségek nyelvileg, szociálisan, de mindig arra jutok, hogy alapvetően jól érezzük magunkat, ők is, és a kihívásokkal meg majd megküzdünk.
Azt gondolom, hogy azért a gyerekeknek ugye azért sem könnyű, mert azért ők még egy sérülékenyebb életszakaszban vannak, még nem alakult úgy ki mondjuk a stresszel szembeni, vagy egyéb behatásokkal szembeni védekező mechanizmusuk, és hogy nekik nagyon fontos az, hogy a család biztonsága meglegyen, és azért lássuk be, felnőtt fejjel 3 gyerekkel egy tök idegen országban, ahol nem beszélem a nyelvet, kiköltözni, az a szülőknek is megpróbáltatás. És én azt gondolom, hogy akármennyire is szuper szülők vagytok, ez biztos, hogy azért valamennyire a gyerekek biztonságérzetét szerintem egy időre csökkenti. Hogy azért ti is stressz hatás alatt vagytok, nem?
Igen, persze. A stressz azért az túlzás, de hogy nekünk is vannak bizonytalanságaink. Tudod, egy gyerek azért úgy néz fel a szülőre, hogy az, aki így mindent tud, meg mindenható, ami persze nincs így, és ezt egy idő után rájöttek a gyerekek, hogy nincs így, de hogy amikor a legelején, az első pár hónapban kimentünk mondjuk egy játszótérre, és akkor kérdezte valamelyik gyerekem, hogy na, és így mit mondott az a bácsi? És így mondtad, hogy így fogalmam sincs. És akkor tudod, így nézett, hogy így, de hát hogy nem tudod, tehát hogy így, és akkor ez volt azért több helyzetben, hogy én is azt mondtam, hogy ezt nem tudom, fogalmam sincs, hogy ez itt hogy megy, és közben az szerintem jó a gyereknek, hogy aztán meglátta, hogy mi is megküzdünk ezzel, tehát közben meg a minta jó, amit ő is lehet, hogy mi is tanulunk, nyelvtanfolyamra járunk, próbálunk beilleszkedni, nagyon sokat teszünk azért, hogy a dolgok fejlődjenek, tehát hogy ezt az utat látja, hogy így mennek a dolgok, hogy így lehet túljutni nehézségeken, és ő is nagyon hasonlóan csinálja. Tehát hogy ez, azt gondolom, hogy ezzel meg adok neki, hogy egy jófajta megküzdési stratégiát tanul, és hogy egyre ügyesebb, egyre jobb, ami nehéz, az már nem nehéz 3 hónap múlva. Tehát közben meg az, hogy ebben támogatjuk, meg jó mintákat lett, szerintem egy nagyon jó rugalmasságot ad az élethez, amit a legfontosabb tulajdonságnak tartok manapság, hogy legyen egy ilyen flexibilitás, hogy alkalmazkodni tudjak a helyzetekhez, és a problémákat a saját stratégiáimmal jól megoldjam. És ebben sokat ad ez a helyzet szerintem minden nehézség ellenére, nekik is, meg nekünk is.
Én is egyébként gondolom azt, hogy a gyerekemnek én ezzel adok, és nem elveszek tőle, hogy egy ilyen úgymond idegen környezetbe szocializálódik. És én egy picit itt visszakanyarodnék erre a magyarság tudatra, hogy ő most, a lányom 9 éves, és pont múltkor az jött az iskolából, és kérdezte, hogy én 100%-ban vagyok svéd? És akkor mondtam neki, 0, kislányom. De hogy pont azt szoktam neki mondani, hogy szerintem te több vagy, mert te svéd is vagy, azt a kultúrát, azt a nyelvet is ismered, és magyar is vagy. Tehát, hogy én mindig ezt próbálom benne erősíteni, hogy lehet, hogy most időlegesen valamit úgy él meg, mint hátrány, de hogy ott van egy másik óriási nagy csomag is, amit ő hoz, és hogy neki sokkal több van a tarisznyájában, mint egy sima benszülöttnek szerintem. Vagy egy ilyen monokulturális szituban felnőtt gyereknek.
Igen, igen, egyértelműen, és bennem meg mindig az csapódik le olyankor, amikor így azt gondolom, hogy könnyebb lenne otthon, vagy nem tudom, tehát vannak néha ilyen érzéseim, és olyankor pedig mondjuk gondolok a saját nyelvtanfolyambeli társaimra, akik Szíriából jönnek, meg Kongóból, meg nem tudom honnan, és basszus, olyan történetek vannak mögöttük, hogy így, és a felét sem mondják el a traumatizáltság miatt, mint ami megtörtént velük, hogy ilyenkor azt gondolom, hogy de én bármikor visszamehetek. Tehát, hogy én nekem nem kellett sehonnan elmenekülnöm. Az, hogy nem komfortos egy politikai szituáció, na bom, ugyan már, hát, de hogy ott a családom, bármikor viszonylag rövid időn belül újra tudnánk építeni az egzisztenciánkat otthon, megvan a szociális hálónk, tehát, hogy így bármikor visszamehetünk, tehát, hogy nincs, hogy mi így ide vagyunk vetve, és így innentől kezdve itt kell boldogulnunk, és kész, tehát, hogy van nagyon sok dolog, ami jó itt, és azt gondolom, hogy még egyre több lesz, mert most vagyunk úton afelé, hogy talán egyre több ilyen komfortos és egyre evidensebben jó dolog történjen velünk, de hogy bármikor visszamehetünk, tehát bármikor dönthetünk úgy.
És szerintem ez a 20. századi magyar kivándorló, kiszédelgő, kitántorgók, bármilyen undorító jelzőt is akarok használni a NER szótárból, hogy a mi életünkben ez egy óriási nagy különbség ahhoz képest, mint akik még diszidáltak a 80-as években, 70-es, 60-as igen. években. És volt egy nagyon érdekes beszélgetésünk itt a Stockholmi Magyar Házban, ahol volt egy elég jó nagy közönség, és ugye a kiköltözés nehézségeiről volt egy kis előadás, meg egy beszélgetés, amit én csináltam egy itteni pszichológus, magyar pszichológus lányjal, és nagyon élesen elkülönült ez, hogy azok a főként Erdélyből 80-as években disszidált magyarok, akik kijöttek Svédországba, és azt gondolták, hogy oké, nincs visszaút, nekem itt föl kell építeni az életem, nekem itt boldogulnom kell, ennek jónak kell lenni, hogy azok mennyire másképp állnak ehhez az egész külföldi léthez, mint mi, akik mondjuk magasan képzettek voltunk, jó egzisztenciánk volt Magyarországon is, de mi még jobb valamit választottunk, és azt mondtuk, hogy kimegyünk, megnézzük, meglátjuk, és amit te mondasz, hogy benne van, hogy bármikor visszamehetünk, nem égettük fel a hidakat esetleg, hogy mennyire más a mi hozzáállásunk ebben, hogy mennyire muszáj mondjuk svéddé, norvéggé válni, norvéggá válni, vagy mennyire határozza meg ez a magyarsághoz valódó viszonyomat. Nem tudom, te, neked hogy alakul ez a magyarsághoz való viszonyod? Mondtad, hogy a nyelv hiányzik.
A kultúra is nagyon hiányzik, tehát hogy ez a másik nagy szelete. A személyes része az evidens, tehát most arról nem beszélek, hogy családtagok, barátok, tehát milyen jó lenne. De hogy az, ami a tágabb köre ennek a dolognak, és nem a személyes köre, abból még a kultúra hiányzik. Tehát az a könnyedsége a Budapest, mi Budapest belvárosában éltünk. Tehát, hogy az a könnyedség, hogy így na bum, péntek este van, és tök jó lenne valami, na felhívok valakit, üljünk be egy sörre, és dumáljunk, vagy lehet, hogy moziba kéne menni, ó, hívjunk babysittert, akkor menjünk el moziba, és tök jó, holnap színházban játszanak valamit, akkor mi lenne, hogyha valakit szerveznék rá, hogy akkor azt megnézzük. Tehát, hogy ez a fajta könnyedsége ennek a kulturális, pezsgő kulturális életnek, ami azért van Pesten a mindenféle színházakkal, nem tudom, előadás, kiállítás, akármi. Én nagyon kultúrember vagyok, tehát hogy nekem ez is az életminőséghez úgy hozzátartozik, hogy kultúrafogyasztó legyek. Most olvasok, tehát most az elsődleges terepe a kultúrafogyasztásnak az olvasás, ami nagyon fontos, de hogy hiányoznak ezek az élő, pezsgő kulturális lehetőségek, ami tudom, hogy nincs meg most Magyarországon sem, a lezárások meg a koronavírus járvány miatt, tehát hogy ez most egy illúzió, hogy otthon lehetne ugyanazt az életet élni, mert nem lehetne,
de
talán lehet majd egy év múlva, meg lehetett jó egy évvel, másfél évvel ezelőtt, tehát hogy ez most remélhetőleg csak egy átmenet, és alapvetően meg lesz ez az a pezsgő élet Budapesten továbbra is. Tehát hogy ez remélem, hogy valamilyen módon tudom ezt majd pótolni. Bergenben ugyan sok lehetőség van, de valahogy nekem uncsi, tehát hogy ilyen el lehet menni egy komoly zenei koncertre, meg van fél évente egyszer valami kiállítás, de hogy valahogy minden ez az ilyen nagyon ilyen Tehát engem jobban érdekelnek, tudod, ezek az alternatív színházak, művész, mozik, nem tudom mit, tehát hogy ezt nem látom, ezt az alternatív pezsgő kultúrát, vagy nem tudok hozzá kapcsolódni, mert nem vagyok norvég, és lehet, hogy egy norvég szubkultúrában ezek nagyon ismertek, de én meg azt nem ismerem. Aha.
Egyébként itt két dolog jut eszembe, tök fontos, amit mondasz egyébként, ez a nyelv, meg a kulturális háttér hiánya, de hogy szeretném jegyzőkönben mondani, hogy szerintem Budapest kiemelkedő város ilyen kulturális, meg pezsgés tekintetében, tehát hogy tényleg kiemelkedő, még Európán belül is azt gondolom, ez az egyik. A másik meg az, hogy akik Magyarországról nézik, vagy gondolkodnak Skandináviáról, hogy ó, svédek meg a norvégok, milyen gazdagok, milyen előre haladott, félig utopisztikus társadalomban élnek, a megvalósult szocializmus, blablabla, bla, bla, hogy ők nem gondolnak bele, hogy mondjuk 1900-as évek legelején itt konkrétan, most ez kicsit pejoratív és túlzás, de hogy konkrétan a kezükkel kaparták ki a krumplit a földből. Tehát, hogy olyan éhínség volt, meg annyira nem volt meg itt ez a pezsgő kulturális élet mondjuk a 20. század elején, ami Budapesten, hát legendás, hát ugye nem kell ezt bemutatni. Tehát bármifajta kulturális gyökerek olyan mélyre mennek, és itt Skandináviában 100-120 évvel ezelőtt kb. Ilyen halászfaluk voltak, meg földművelés. Tehát, hogy itt azért egészen más az alap.
Igen, ez így van, és ez megint egy olyan dolog, ami egyrészt nagyon tetszik, másrészt meg nagyon idegen nekem, hogy itt teljesen kimaradt a polgárosodás, vagy nagy részt kimaradt. Jó, azért volt egy kicsi talán, de hogy az, ami nálunk volt, az azért hiányzik, és valóban egy írtószegény ország volt, ahol olyan éhínség volt, hogy ezt mi is tanultuk a nyelvtanfolyamon, hogy nem tudom, ezelőtt 150 évvel 1,2 millió norvég lakott Norvégiában, és abból 700 ezer kivándorolt az USA-ba. Tehát, hogy így gondold el, hogy...
A svédeknek az egyharmada. A svédeknek
az egyharmada. Tehát, hogy így jóval több, mint a fele kivándorolt a lakosságnak az éhínség miatt. Uh-huh. És valóban azt gondolom, hogy hiányoznak ezek a polgári gyökereik, amik Magyarországon nagyon folytatólagos módon az elmúlt 100 években épültek, teljesen organikus módon, az itt hiányzik, és ez a mai társadalomra is jellemző, tehát hiába engedhetnék meg maguknak az emberek, hogy színházba jönnek, tehát még Bergenben miért ne lehetne akár 20 színház is? Mert biztosan meg lehetne oldani pénzügyileg. Valószínűleg azért, mert nem menne el 20, tehát nincs akkora közönség, aki 20 színházba elmenne, mert az emberek nem járnak színházba. Nagyon kevés. Tehát, hogyha azon gondolkodunk, hogy szombat este van, mit kéne csinálni, akkor a legtöbben otthon maradnak, és filmet néznek a Netflixen, popcornt eszegetve, és ez szerintem az értelmiségiekre is nagy részt igaz. Tehát, hogy nincs az az igény, ami... Mert hogy nincsenek kultúrája. Az, amire igény van, az, hogy kimenni a természetbe. Mit csináljunk hétvégén? Hát én Budapesten azt csináltam, hogy nem tudom, elmentem könyvtárba, meg kávézni a barátaimmal, biciklivel jártam a várost, és akkor így ez volt a szórakozás, mondjuk. És itt az emberek pedig elmennek kirándulni. Ami egyébként nekünk az életünk részévé vált, és otthon meg nem. Tehát, hogy otthon is elmehettünk volna a Pilisbe, vagy nem tudom, de nem jártunk túrázni.
Hát nem, mert olyan szociális élet van, hogy alig várod, hogy hétvégén igen, már azt éljed.
Itt meg... Igen, de hogy persze felvehettük volna a bakancsot, és elmehettünk volna, nem tudom, Börzsönybe bárhová, de nem mentünk el soha, és itt viszont, mivel nincs mit más csinálni, és az összes norvég kirándult, tehát itt a hétvégi program az, hogy bármilyen időjárás is van, kimenni a természetbe és túrázni, és mi is rászoktunk erre a gyerekekkel együtt, és egyébként tök jó, tehát hogy ez viszont most nekem életminőség növelő, és valami, ami újdonság, de az életem részévé vált, hogy elég sokat vagyunk természetben, bármilyen időjárás ellenére, és nagyon élvezem, és szeretem a természethez való kapcsolódást, tehát hogy ezt viszont egy nagyon nagy pozitívumnak tartom, és ezt a norvégoktól tanultam, akiknek a hétvégi programja a természetben levés, és ilyen nagyon, nagyon ősi, meg egyszerű módon csinálják, tehát, hogy így mindig gyújtanak tüzet is, vagy legtöbbször, de nem, visznek magukkal kis fejszét, és akkor vágnak fahasábokat, meggyújtják a tüzet, azon pölszét grilleznek, ami virsli. Tehát, hogy mindig van valami ez a tűz, melegedni, valamit ott tenni.
Én azt fogalmaztam meg itt Skandináviában, hogy a svédek, és ez igaz a norvégokra is, hogy ők természeti népek. Tehát, hogy igen, konkrétan igen, természeti nagyon, népek.
Nagyon, és nagyon, tehát hogy nekik ez nagyon evidens, hogy kapcsolódnak a természethez, és ez gyerekkoruk óta jól megy nekik, már csak azért is, mert hogy ez az iskola rendszer, meg az óvi rendszer része, ami szerintem zseniális, hogy az óvisok a nap nagy részét kint töltik. Az iskolások is nagyon sokat vannak kint, rendszeres program a túrázás iskolaidőben. Kit érdekel, hogy most írni kéne a K betűt? Le van tojva, kit érdekel? Süt a nap, menjünk ki kirándulni, az fontosabb. És akkor faágakból rakják ki a K betűt egy domb tetején, és kész, meg van tanulva a K betű.
Hát tehát, figyelj, hogy olyan ütte szvenszk, olyan kinti svéd órája volt a gyereknek rendszeresen, hogy eldugták a tanárok bokrokba, meg fákon, meg nem tudom hol a betűket, és akkor meg kellett keresni a gyerekeknek, vissza kellett hozni a bázisra, és akkor kirakni az ABC-t. Ez egy svéd óra, köszi, hello, nem?
De, és ez annyira jó, tehát, hogy most biztos vagyok benne, hogy az én gyerekem, ha így elveszne egy erdőben, tuti, hogy nem kéne félteni, mert kitalálna, mert megoldaná, mert nem tudom, mit csinálna. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon, ez a természetközeliség, ez a legjobb szó, és ez nekem most nagy élmény, hogy ez az életem részévé vált, és ez ennek köszönhető, hogy itt vagyunk. Tehát otthon szerintem soha az életben nem lett volna túrázó nép belőlünk, a mi családunkból, pedig hát, nyilván el lehetne menni, csak valahogy annyira nem a kultúra része, hanem csak egy szubkultúra az, aki folyton túrázni jár, közel meg tök jó. Itt viszont mindenki, a 70 éves nyugdíjas nénitől, a fiatalokig, a kisgyerekes családokig, mindenki.
Odáig fajult nálam a dolog, hogy én most már, hát mondhatom, hogy bevált új szokásként minden nap Nordic walkingolok az erdőbe a tolmányra.
Milyen öreges szokásaid vannak, András.
Jönnek szembe az öreg csókák, ugyanúgy a botokkal, én megint nézek rájuk, tudod, szevasztok, és akkor nyomatom én is. De hogy tényleg ez fantasztikus, és annyira gyönyörű a természet. Itt Svédországban is, meg azért hát az messzeföldön híres, hogy a norvég természet milyen.
Hát nagyon-nagyon, tényleg ez egy nagyon nagy pozitívum, és én nagyon tudom értékelni most már ennek a fajta mozgásnak a jelentőségét és értékét, például minden nap, vagy próbálok minden nap, nem minden nap sikerül, de próbálok minden nap sétálni 5000 lépést egészségmegőrzési célból, és ez egy nagyon egyszerű vállalás, az körülbelül 4 kilométer, mérem egy lépésszámlálóval, hogy tudod, legyen exakt visszajelzés. És nagyon jó, tehát annyira jó hozzátesz az életminőségemhez a séta, tehát hogy semmi extra, nem akarok, nem tudom, valami edzőterembe menni, nem akarok, nem tudom, teniszezni, tehát hogy semmilyen rendszeres szervezett sport, még futni se akarok, egyszerűen használni akarom a lábamat és a testemet arra, ami egy legalapvetőbb dolog, hogy sétáljak. És azokon a napokon jól alszom, képzeld el, nagyon jól alszom, kisimulok, valószínűleg jót tesz a vércukromnak, ami szokott ingadozni, tehát hogy így teljesen jó hatással van rám lelkileg, meg gondolom testileg is, amit nem tudok pontosan érzékelni, de hogy egy ilyen nagyon egyszerű vállalást tettem, hogy sétálok, ez egy újévi fogadalom volt, és nagyon bejött, és nagyon oké, és még ezen túl hétvégeken megtúrázni is szoktunk. Nagyon jó.
Csak annyit akartam hozzátenni, hogy a stresszkezelésben is nagyon sokat segít, hogyha minden nap az ember kimegy a természetbe sétálni. Figyelj, Anita, az a kérdésem, hogy mi az még, amiről nem beszéltél, amit mondtál, hogy hiába jó az életszínvonal, az életminőség nem feltétlenül ugyanolyan magas, mint mondjuk Budapesten volt. Mi az, amiben látsz még különbséget?
Tehát nagyrészt érintettük már, nekem a kulturális lehetőségek hiányoznak, ami lehet, hogy rajtam is múlik, tehát hogy lehet, hogy több is elérhető lenne, ha én jobban kutatnék. A nyelvről beszéltünk, tehát Most más nem jut eszembe, ami nagyon jelentős lenne, és nekem hozzátenne az életminőségemhez. Talán az elkúzottsága a norvégoknak még nehéz, tehát én azt érzem, hogy nehéz lesz a barátkozás, mert nehéz, nem egy könnyen ismerkedő népről van szó. Nagyon mosolygósak, kedvesek, de tartják a távolságot, nem csak most a koronavírus járvány miatt egyébként is.
Hát én azt látom a svédeknél, hogy egymás között is, tehát hogy ismerek svéd házaspárokat, akik annyira formálisan élik az életüket, tehát hogy konkrét Excel tábla van, napi szintre lebontva, hogy ki mit csinál. Én még szoktam poénkodni, és szerintem a szex is benne van, meg az is, hogy melyik nap ki kezdeményezzen, tehát hogy a spontaneitás, meg ez, hogy na, ugorjunk össze egy akármi bambira, az szinte kizárt a svédeknél, hogyha akarsz valami közös programot. Várjál, megnézem a naptáram, akkor a 28. héten, csütörtökön 6-kor jó vagyok. Azt sem tudom, milyen hét van, érted? Na figyelj, hogy még két témát szeretnék veled átbeszélni gyorsan, itt a vége fele. Az egyik az, hogy azért három gyerekkel külföldre költözni, az semmiképpen nem egy ilyen móka és kacagás és egy könnyű projekt, de mondjuk ezt egy eddig teljesen ismeretlen világjárvány tarolása kellős közepén, az mondjuk ugye egy kicsit extra nehezített pálya, hogy te hogy élted meg ezt eddig, ezt a járványt, főleg annak tekintetében, hogy el vagy vágva a családodtól, a szüleidtől, a barátaidtól, és külföldön kell átvészelnetek ezt a helyzetet. Hogy élted ezt meg? Hogy éled ezt meg, mert még tart?
Igen, nagyon változó érzések voltak. A legelején sok volt egy évvel ezelőtt, tehát az egy ilyen nehezen feldolgozható sok volt az első pár hét az ismeretlensége miatt. Bár most így visszagondolva, semmi okunk nem volt, még akkora félelemre beszélte, senki nem fertőződött meg, tehát hogy így valódi aggodalomra nem voltak így a mai történések fényében, de a sok az erős volt. Az egy ilyen dermedtség volt, tehát az a legjobb szó az első pár hétre, egy ilyen leblokkolás, egy dermedtség volt. Utána a nyár nagyon felszabadult volt, otthon is voltunk Budapesten egy hónapot, és szinte teljesen normális volt. Utána, amit el is felejtettem volna ezt a szorongást, aztán ősszel újraindult itt Norvégiában, és hát van egy ilyen állandó jelenlevő kis szorongás bennem, nem erős, tehát nem arról van szó, hogy nagyon szarul vagyok ettől, vagy betegesen aggódom, tehát semmi ilyesmiről nincs szó, de ez az állandó jelenlevő folyton kis gondolás arra, hogy mi van, ha bennem az a félelem is van, hogy mi van, hogyha tényleg nem estünk még át rajta, de hogy mi van, ha megfertőződünk, és szarul leszünk a férjemmel. Tehát akkor mi van? Tehát, hogy így ki segít nekünk? Nincs egy igazi szociális hálónk itt. Nyilván kapnánk állami segítséget, valami házi gondozást, vagy mit tudom én, micsoda. Tehát valamit biztos el lehetne érni, de akkor is van egy ilyen rossz érzés bennem, hogy így akkor mi lenne velünk, ha igazán rosszul lennénk, és segítségre lenne szükségünk. És nem tudom, tehát ez az állandó jelenlevő pici szorongás a meghatározó, és ez rossz. Ez nem tudom, hogy mikor múlik el. Meg amikor így nézek egy filmet, és tudod, így látom, hogy így megölelik egymást az emberek az utcán, ha találkoztak, úristen, ilyet nem szabad.
Hát, tehát látsz van egy ilyen olyat, hogy egy szülinapi tortán a gyertyát elfújja az ünnepelt, és utána elfogyasztják a társaságban. Nem?
Együtt, igen. Tehát, hogy így már így észrevettem, hogy így már filmeken is így fel tudok sziszenni, hogy így, jaj, azt nem szabad, amit ott csinálnak, és ezelőtt 5 évvel forgatták azt a filmet. Hogy valami nagyon átrendeződik bennünk, azt érzem, amit nem tudok pontosan megmondani, hogy mi az, milyen mélységig és meddig tart, de hogy van valami, ami ezt a gyanakvást, távolságtartást, szorongást így most már zsigerileg tudjuk csinálni, én legalábbis már tudom, és hogy nem nagyon erős ez a dolog, de minthogyha már egy beépült dologról lenne szó, és nem tudom, mikorra fogok megszabadulni tőle, ha már tényleg lehet igazán szabad életet élni újra. Tehát ez egy picit aggasztó dolog, és nem nagyon tudok ráhatással lenni.
Uh-huh. Egyébként milyen volt Pesten, amikor nyáron visszamentetek? Volt fordított kultúrsok? Milyen élmény volt?
Nem volt. Felszabadulás volt, mert mint hogy kellett szájmaszkot hordani, meg minden ilyesmi, tehát hogy azért így volt egy bizonyos fajta korlátozottság, de találkoztunk mindenkivel, aki fontos nekünk, csináltunk olyan programokat, beültünk étterembe, meg borozni a férjemmel, tehát tudod, Budapesten minden sarkon van egy borbár, Norvégiában nincsen, csak a Wim Monopoletben lehet bort kapni, tehát hogy itt hiányzik ez a fajta borkultúra, és hogy ez annyira ilyen nagyon jó volt, meg hát könnyed volt, könnyű volt, jó volt, ez volt az alapérzésünk. Hmm. Könnyű volt bele visszacsatlakozni, nem volt nehéz.
Amikor beszélgettünk másfél-két évvel ezelőtt, és készülöttél a kiköltözésre, akkor mondtad, hogy te felkerestél egy pszichológust, hogy ő rendszeresen foglalkozzon veled ebben a folyamatban, ebben a változásban, amin át fogsz menni. Hogy ez volt-e, van-e, hogy működött, miben segített?
Egy darabig volt, igen, az első pár hónapban a megérkezésünk után itt Norvégiában ez volt online, tehát egy magyar pszichológus volt, és online tartottuk az üléseket, és jó volt, segítség volt az elején az első pár hónapban, és utána én mondtam, hogy most ezt nem akarom folytatni, mert azt éreztem, hogy amik bennem vannak érzések, azok egy mélyebb szinten vannak, mint ami a nyelvileg kifejezhető. Tehát amikor beszélgettünk, akkor azt éreztem, hogy beszélek egy csomó felszínes dologról, hogy ja, ez van, meg ez történt velünk, de közben meg semmi olyasmiről nem beszélek, mert nem tudok beszélni nyelvileg, amik bennem vannak változások. Ez egy folyamatos dinamika, tehát hogy így néha nagyon jó, meg azt érzem, hogy ez szuper, máskor meg vannak elbizonytalanodások, nehézségek, de ezek közül viszonylag kevés fejezhető ki nyelvi szinten. És nagyon nagy igényem lett az introvertáltságra, hogy ülök és olvasok, vagy írok. És azzal ki tudom fejezni.
Igen, azzal ki tudod fejezni, csak hogy azt akartam itt beokoskodni, amivel kétszer majdnem félbeszakítottalak, hogy annyira friss az élmény, annyira most történik, hogy azért neked is kell szerintem idő arra, hogy visszanézzél, reflektáljál, megérled azokat az érzéseket, egyáltalán ki tud mondani, mert hogy ezek nem feltétlenül olyan érzések, amiket korábban ismertél, egy teljesen új élethelyzetben, nem?
Igen, most ez nem elérhető nyelvileg sok minden, azt érzem, és hogy maga a tevékenység segít, amikor nyelvvel foglalkozom, tehát vagy olvasok szép irodalmat, vagy írok valamit, mondjuk a blogomat, akkor, és akkor sem maguk a szavak fejezik ki, hanem a tevékenység, ahogyan én a nyelvemmel foglalkozom és kapcsolódok hozzá, közben egy csomó minden dolgozik bennem. És így tudok dolgozni magammal a legjobban, azt érzem, és nem akarok, nem akarok, az nem jó szó, nem tudok jól dolgozni ezzel, amikor mással beszélek. Mert hogy nem, az egy felsőbb szintje a dolgoknak, akkor már kijön. Most még mélyebben van, de amikor én az anyanyelvemmel dolgozom, olvasok vagy írok, akkor dolgozom ezekkel az érzésekkel, és én most ezen a szinten vagyok, és mert lehet, hogy lesz egy olyan szint, amikor feljebbre kerül, és már tudok róla beszélgetni is másokkal. Most is tudok, csak hogy azt érzem, hogy nem jön ki, amikor most veled beszélgetünk, és így azt érzem, hogy ez nem feltétlenül az, amit én érzek, mert az annyira sokszínű, hogy még nem tudom feltétlenül nyelvileg kifejezni ezt a dolgot, és lehet, hogy lesz majd egy pont, ahol ki tudom fejezni, de hogy ez mélyebben dolgozik. Ez egy kicsit olyan dolog, mint mondtam én azt, hogy milyen szülőnek lenni. Hát jó, tudsz róla beszélni, hogy milyen lenni, de közben meg azt a sokszínűségét a dolognak, ami van, valahol nagyon mélyen van ez az egész, és hogy olyan nehéz nyelvileg kifejezni, hogy most ez vagy az, vagy amaz, nem lehet 5 mondatban elmondani.
Hmm. Ez egyébként nagyon érdekes, hogy mielőtt kiköltöztünk Svédországba 2012-ben, én már elkezdtem a Bezzeg a svédek blogomat írni, ami egy picit ilyen terápiás téma is volt, és tavaly meg kitaláltam azt, hogy most már így 9 év távlatából visszaolvasom, és elkezdtem podcastbe is földolgozni, de hogy az is volt a célom vele, hogy direkt leüljek, direkt hangosan elolvassam azokat, amiket akkor én írtam, és megpróbáljak visszaemlékezni azokra az érzésekre 9 év távlatából, illetve a mai felfogásommal onnan, ahol ma vagyok.
Na, ez nagyon izgalmas.
Reflektálni, és hogy én ezt nagyon élvezem, ezt a projektet, nekem ez egy kicsit ilyen önterápia, meg most ez egy önreklám is volt, szóval fönn van ez is, hogy Bezzeg a svédek, ez egy podcast, a bármelyik podcast lejátszóban. De hogy még amit mondasz, arra még csak az jutott eszembe, hogy még esetleg szimbólumokkal talán lehetne ezen dolgozni, és hogy például nem tudom, hogy vannak-e furcsa álmaid, amiben bármiféle szimbólumok ezzel a témával kapcsolatban visszatérőek.
Nem, nincsenek. Nem.
Nekem az utóbbi időben, főleg így a járvány kapcsán, meg hogy nem lehet most olyan szabadon mozogni, és oda-vissza mászkálni, mint korábban, ami nekem nagyon fontos egyébként, mert én valahogy egy ilyen kétlaki életre vágyom, és hogy ez most totálisan el van vágva, és hogy emiatt nekem nagyon durva álmaim vannak rendszeresen az elmúlt hónapokban. Tehát múltkor például pont az volt, hogy bent sétálgatunk a családommal a Gödörnél, ott a Deák tér, vagy nem tudom milyen tér az, és látok fölrepülni, mint egy ilyen vasúti vagon, kerekek nélkül per vidámparkban valamilyen pörgetős cuccnak a szerkezete, ami így fölrepül nagyon magasra a levegőbe, tele emberekkel lezuhan, ott a zsinagóga környékén, és egy óriási robbanás van, és utána én a családommal egy ilyen feketére kiégett robbanás utáni állapotban ott sétálgatok, és szemlélődök, hogy úristen, mi maradt ebből a Budapestből. Tehát, hogy ilyen durva álmaim vannak.
Igen, ez elég.
Na mindegy. Csak hogy mennyiféle módon jöhet ki az, amit az ember nem biztos, hogy szavakban meg tud még fogalmazni.
De közben meg izgalmas. Tehát, hogy azt érzem, hogy nagyon, szóval gazdagít ez a dolog. Gazdagít. És ez meg nagyon jó érzés, tehát hogy egyszerűen hiányoznának ezek a tapasztalatok, hogyha csak Magyarországon élnénk, és ez meg egy jó érzés, hogy ezzel több vagyok.
Ugyanaz, mint amit a lányomnak is mondom neked, hogy ezzel csak több leszel.
Igen.
Mit tanultál magadról ebben a másfél évben? Van-e valami, amit most már mondhatsz, hogy több lettél?
Hogy nekem időre van szükségem. Azt gondoltam, hogy kicsit gyorsabban mennek a dolgok majd bennem, meg velem, és lassabb vagyok. Az lehet, hogy már a korra is jár, nem tudom. Nekem inkább az a tapasztalatom magamról a korábbiakban, hogy jól tudok adaptálódni, gyorsan, flottul. És most minden sokkal lassabban megy, és az elején emiatt hát ingerült voltam így magamra, hogy jaj, milyen béna vagyok, meg miért nem csinálom már, meg miért nem tartok már ott. És rájöttem, hogy jó, oké, én most ez vagyok. Tehát elfogadtam ezt, hogy nekem most sokkal több idő kell ahhoz képest, mint ahogy ismerem magam korábbról, hogy adaptáljak dolgokat, vagy elsajátítsak. Legyen az a nyelv, például itt kezdtem el autót vezetni, a munkahelyi szituációk, az, hogy mihez van bátorságom, mihez nincs. Tehát, hogy ezekben sokkal lassabb vagyok, de előbb-utóbb beérik minden, és szeretném, hogyha abban a tempóban menne, alapvetően, ami nekem komfortos, úgyhogy most hagyok időt magamnak erre a lassúságra. Ez lett egy ilyen felismerésem magammal szemben.
Meg sokkal lassabb vagyok, mint mi. Mint a nemzetközi mértékegység a gyorsaság.
Nem magamhoz képest, tehát ez magamhoz
mértem. De nem tudod magadhoz mérni, mert nem voltál korábban ugyanilyen szituáció.
Igen, ez az, tehát hogy ez egy új szituáció, viszont azt vártam magamtól, hogy hasonlóan működjek, mint az otthoni környezetben.
De lehet, itt hogy hasonlóan nekem gyors vagy most is, csak nem a 3 év, tehát nem a 1 év a mértékegysége a gyorsnak, hanem a 3 év. És lehet, hogy most is tök gyors vagy.
Igen, de ez egy felismerés volt, hogy egyszerűen hagyjak időt magamnak mindenre, minden szép lassan alakul, meg mindenben fejlődök, ez egyértelmű, meg mindenben előrébb vagyok, mint mondjuk másfél évvel ezelőtt, És hogy mindenben kell nekem több idő, de ez oké, tehát nem hajt a tatár egyelőre, és nincs semmi olyan szorítottság, ami miatt nekem prezentálnom kéne valami exakt eredményeket, nem tudom mikorra. Tehát ez így oké, ez a tempó. És most már ezt így teljesen jól megengedem magamnak, és nem bosszankodom amiatt, hogy de már hol kéne tartanom, mert nem tartok ott. Na.
Tök jó ez az elfogadás önmagaddal szembe. És hogyan tekintesz a jövőbe? Mik a tervek?
Mindenképpen maradunk még. Azt, hogy ez most örökre, vagy nem tudom mikor, azt nem tudjuk megmondani, és nem is akarjuk, mert mindig lehessen olyan döntést hozni, hogy akkor mi másképp gondoljuk, de az egyértelmű, hogy biztosan szeretnénk még maradni egy jó pár évet. A férjemnek is jó karrier lehetőségei vannak. Én is szeretném megnézni, hogy milyen egy rendes állásban dolgozni, már mint úgy, hogy most ez csak egy ösztöndíjas állás, amit most csinálok. Tehát szeretném elérni azt, hogy saját erőből lesz egy állásom valahol, ahol dolgozom, és remélem, hogy szeretni is fogom. Tehát, hogy szeretnék elérni eredményeket, meg szeretnénk egyszerűen még könnyedebben, jobban élni itt az életünket, úgyhogy már jobban ismerjük a dolgokat, jobban állunk nyelvileg, tehát egyszerűen ezt meg kell várni, meg kell érezni, úgyhogy úgy tekintünk most a dolgok elébe, hogy biztosan maradunk még egy darabig, és majd időnként újraértékeljük a dolgot, hogy ez milyen nekünk így családilag.
Ez nekem azért is szimpatikus, mert nagyon benne van egy ilyen nyomás szerintem a magyar kultúrába, társadalomba, hogy na, ha te külföldre költöztél, akkor neked ott boldogulnod kell, mert ha te visszajössz, akkor te kudarcot vallottál. És akkor ezzel egyfajta hülye nyomást raknak magukra, vagy egymásra az emberek, miközben pont ez a lényege az Európának 2020-as években, hogy ott vagyok, ahol jól érzem magam, addig, amíg jól érzem magam, és alkalmazkodom a vágyaimhoz, meg a környezetemhez, nem?
Igen, tehát biztos vannak, akiknek van valamiféle egzisztenciális, vagy másféle nyomás ezekben a döntésekben, és az persze, hogy nehezebb, vagy behatároltabb akkor a mozgásterük. Amint valaki, aki eddig Angliában dolgozott, és most elveszti ott az állását, és nincs is nagyon esélye újat találni, annak haza kell mennie. Tehát, hogy vannak azért ilyen helyzetek, amikor nincsenek döntési lehetőségeid, de amíg vannak, én szeretném ezt mindig egy ilyen szabadságban tartani, ezt a döntési lehetőséget, hogy értékeljük a dolgokat időnként, nem kell folyamatosan, mert nincs szükség, hogy most minden este erről beszéljünk, de hogy időnként, nem tudom, fél évente, évente egyszer beszéljünk arról átfogóan, hogy vagyunk, milyen ez nekünk, és mik a terveink, és annak fényében folytassuk, tehát hogy ebben legyen mindig konszenzus családilag, hogy hogyan akarjuk folytatni.
Egyébként azon észrevettél valamit, hogy változott a párkapcsolatod? Mert hogy azért így külföldön sokkal inkább egymásra vagyunk utalva a párunkkal, és azért ennek óhatatlanul is szerintem van hatása a kapcsolatra, ami változik így vagy úgy. Nem tudom, hogy neked ebben mi a tapasztalatod?
Nem érzek különösebb változást. Az, ami nehézség itt párkapcsolatilag, hogy nincs szociális hálónk, és hogy kevesebb kettesmenes programot tudunk csinálni, mint otthon. Tehát, hogy otthon sokkal több segítségünk volt abban, hogy így hetente legalább egyszer, de akár többször is így kvázi elszabadulhassunk otthonról, és csinálhassunk együtt felnőtt dolgokat, amik szerintem nagyon fontosak egy kisgyerekes család párkapcsolati életében. És ez itt most gyakorlatilag nincsen. Tehát, ugye nullával egyelő. És ez hiányként jelenik meg, tehát hogy ez azt gondolom, hogy ez a legfőbb nehézség, hogy ez a felnőtt közös élet az hiányzik.
Jó, Anita, én nagyon szépen köszönöm, hogy így elmesélted, hogy hogy vagytok. Örömmel hallgattalak. Nem tudom, maradt-e benned bármi így a búcsúzás előtt?
Nem, semmi. Nagyon jó kérdéseid voltak, és jó beszélgetés volt. Köszönöm.
Én is köszönöm. Szia-szia.
Sziasztok!
Kedves hallgató, neked nagyon hálás vagyok, hogy ezt végighallgattad. Remélem tetszett az adás, és kaptál tőle valamit. Ha ennyire kitartó vagy, hogy ideig eljutottál az adásban, akkor légy szíves, maradj még velem egy percre. Meglepően sokan jeleztétek már, hogy a podcast és a hírlevél nálatok már megütött egy olyan szintet, amiért szívesen fizetnétek is, támogatnátok anyagilag. Nos, engedtem a nyomásnak, és létrehoztam egy Patreon oldalt, ahol 3 különböző támogatási szint közül tudsz választani. patreon.com/halottnak a coach, vagy tudsz egy egyszeri támogatást is küldeni, a paypal.me/halottnak a coach linkre kattintva, mindezt megtalálod az adásnaplóban. Azt szeretném tőled kérni, hogy bárhol is hallgatod ezt a podcastet, akkor légy szíves, iratkozz fel rá, ha még nem vagy. Ha netán az iTunes-on hallgatod, vagy az iPhone-nak az Apple Podcasts applikációjában, akkor légy szíves, most menj az epizód aljára, és nyomjál rá az 5 csillagra, egy szöveges értékelést, meg aztán végképp nagyon-nagyon megköszönök. Azért is fontos ez, mert ez nem csak egy direkt visszajelzés nekem, hanem ezzel eteted az algoritmust, és így sokkal több embernek fogja ajánlani a Halottnak a Coach podcastet, tehát sokkal több emberhez eljut a garantált világmegváltás. Ha szeretnél egy jó, támogató online közösséghez tartozni, akkor keresd meg a Facebookon a Halottnak a Coach Podcast közösség zárt Facebook csoportját, és csatlakozz hozzá. Van arra is lehetőség, hogy az adásnaplóban található linken feliratkozzál a hírlevelemre, amiben időről időre elküldöm neked direkt e-mailben az inboxodba azt, hogy mi az, ami engem foglalkoztat, mik történnek a podcast házatáján, mi az, ami engem feldob, mi az, amitől erőt kapok, és így egyébként közvetlenül is tudsz velem kommunikálni. Ha csak szeretnél nekem írni, akkor gyere a halottnakacoach.blog/contact oldalra, és mindenképpen mesélj egy barátodnak a podcastről, hogyha szereted. Ja, és még valami. Hogyha esetleg neked gondot okozna karrierváltás, vagy nem találod a munkád értelmét, esetleg munkahelyi konfliktusoktól szenvedsz, túl sok a stressz, és nem tudod kezelni, vagy netán már ki is égtél, szeretnéd újra kezdeni, vagy mondjuk a főnököddel van problémád, esetleg most lettél főnök, és nem tudod, hogy hogy legyél jó vezető, akkor bizalommal kereshetsz engem, mert kidolgoztam egy hibrid coaching módszert, amiben van egy kis önismereti tréning, tanácsadás és coaching. Általában 5-6 alkalom során ki szoktam tudni elemezni a klienseimmel, hogy mi is a problémája, mitől lenne elégedett a munkájában, az életében, a hétköznapjaiban, és hogy hogyan is tudja megvalósítani az ez irányú céljait. Hogyha ez téged érdekel, akkor foglalj egy Skype konzultációt, ahol mi megismerkedünk és megbeszéljük a közös munka kereteit. Az e-mail címem andras.b@gmail.com, vagy pedig egyenesen gyere a halottnakacoach.hu weboldalra. Köszönöm még egyszer a figyelmed, Bán András voltam, a mi hamarabbi viszonthallásra.